Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így tanította apostolait. Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyi elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd a testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesznek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üdvöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amely el nem jön az ember fia. Ezek az evangélium igéi.
Kedves barátaim, mikor mondhatta ezt Jézus az övéinek? Így nem derül ki. Könyvet, ha nézem, méricskélem, hogy a Máté 10. fejezete, de nem időrendbe keletkezett ez az irat, és nem is valami ókori hangfelvétel eredménye, egy-két emberöltővel később valamiféle szerkesztési elv, és hát a emlékezés a pszichológia törvényei szerint keletkezett. Működése elején mondta vajon Jézus, vagy a vége felé? Én a lélektant hívom segítségül. Legtovább élő evangélista János. Az öregember mindig valami ok folytán pontosabban emlékszik a régebbi dolgokra, mint a tegnapira. Aznapi programját is talán elfelejti, de hogy volt 40 évvel ezelőtt, arra másodperc pontosan emlékszik. Na hisz ez az. Utoljára keletkezett János, erősen időrendet követ, és én azt hiszem, hogy a legmélyebbre ő nyúlkál vissza. Ő emlékszik pontosabban öreg ember létére. Na most, ha János evangéliumot böngészem, mi minden van annak az első 10 fejezetébe? Nem a hegyi beszéd, meg az, ez a vészkorszak megjövendőlése, ami itt Máténál, hogy hú, mi lesz? Hány idézést kaptok? Mennyi tárgyalásnak néztek elibe? Anévtelen levelek a padlást töltik, a gyerekeitek támadnak ellenetek. Ő nem ebben kezdi. Belenéztem egy kicsit persze, rögtön az első fejezetbe. Jánosnak, Andrásnak azt mondja, hogy jöjjetek, kíváncsiskodjatok. Nézzetek szét, hol lakom. Jó, figyeljetek meg mindent, a konyhába is, a táskámba is. A lakásszímet is jegyezzétek meg. Hát kívülálló, először így közelít. Amikor Fülöp Nátánael protekcióját kéri, valamit szólj már a mesternek, hogy mutasson egy kis darab Istent legalább, mert ha már ilyen érdekes időket élünk, hogy állítólag itt a messiás. Erre Jézus azt mondja, hogy nagyobb dolgokat fogsz látni. Aztán egész hamar azt mondja, hogy oly régóta vagyok, még mindig nem ismersz. Mint egy tessékeli beljebb őt a titokba. Csupa kedves dolgot mond. A kezdő Nikodémusnak azt mondja, hogy újra kell születned, és nem nehéz, ne félj tőle, fog ez menni. Keresztelő Jánossal az utolsó emlékek olyanok, följegyzi János evangélista, hogy önmagát a nagy zsidó proféta a vőlegény barátjának nevezi, aki örül. Örül a nálánál nagyobbnak. Hetes fejezetben János azt írja, hogy aki szomjazik, jöjjön, igyék. Élő víznek mondja önmagát. Nem sokkal később azt írja, aki engem követ, nem jár sötétben. Na, én ebből az egészből azt szűröm le, hogy két korszak van Jézus viselkedésében. Van egy beavató és van egy továbbvivő. Van a kezdők számára is, van, hogy így mondjam mai szóval, minden henceg és beképzelés nélkül a haladók számára egy kurzus. Mint egy rakétakilövésnek van egy első, egy második fokozata. Amit ma olvastunk Máté 10-ből, az már a második fokozat. Ezt ő még kezdőknek nem mondta. El ne riassza őket. Hiszen olyan óvatosan, olyan aranyosan jön, közeledik, szakadatlanul nyugtatni kell karácsonykor is, máskor is, pünköstkor is. Én vagyok, ne féljetek. Semmi módon nem manipulál istensége tüneteivel, lenyűgöző méretei, vagy a tisztánlátás pontosságával, pont ami nekünk izgi, ami krimis, óvakodik tőle. A haladókat persze nem akarja becsapni. Aki már bízik benne, aki közelebb jött, aki többre vágyik, aki úgy tűnik, hogy maradandó lesz, a közösség tagjává válik, azt meg kicsit így mondom, hogy kutya kötelességének érzi, hogy mindenbe beavassa, hiszen később mondja is, hogy azért mondok barátaimnak, mert mindent tudtulattam nektek. Nincs titok. Tehát azt is megmondom előre, hogy én miattam rengeteg bajotok lesz. Előre megmondom, hogy ez nem séta galopp a mennybe. Senki nem piszkálhat majd jogosan minket, hogy könnyű nekik, hát ők voltak a katolikusok, meg a pestiek, meg a volt összeköttetésük. Na ne. Ez mind ajándék. Nem jogcím, hogy másokat lenézzünk, magunk talapzatát építsük. Sőt, utólag fogjuk látni, hogy az egész látszólag szerencse tömeg, hogy ennyi minden jó hatásért, jó lelki atya, jó szülő, jó közösség, jó hírek, jó segédanyagok, szép liturgia, szép idő, kollégium, uszoda, minden csak infrastruktúrája a végtelen szeretetnek, hogy viharáló legyek, hogy olyan szeretet egyéniség legyek, aki az ellenségével is győzi türelemmel és plusz szeretettel, és nem sértődik és nem nyafog, amikor kiderül, hogy neki kell a legtöbbet dolgozni, őtőle várja a legnagyobb teljesítményt az Úr. Olyan szépen nekem ez összeáll. Csak hát a írást, a ránk maradt Bibliát okosan kéne olvasni, és ha valaki ezt a finom konspirációs ívet akarja nyomon követni, vagy pedagógiai teljesítményt, ahogy Isten embert szelidít és magához öleli, hát akkor, ahogy mondtam, valahogy így kéne, hogy nem az van előbb, ami előbbre van nyomtatva a Bibliába, vagy ide-oda pakolták az első század végén, amikor a kéziratokat másolták. Ezt erre rá kell érezni, hogy Isten nem is akar ijeszteni, de becsapni se akar. Elmondja ő a teljes igazságot, csak szépen sorba téve. És itt a vége felé, amikor a teljes panorámát már a hallgatóság élvezi, mert ezek, akik itt Máténak döbbenetes mondatait hallgatták, azok túl voltak már a hangulaton, a barátságon, az élővizen, a világvilágosságán, az édességeken, első kegyelmek szépségén. Ők már teljes körképet kapták, és azt hiszem, az lehetett ott a végső meggyőződés, hogy nagyon köszönjük. Így már van erőnk. Mi annyit kaptunk, Pál apostol fogalmazza ezt később, hogy adósa lettünk görögnek, barbárnak, mindenkinek. Nem azért evangelizálok, vagy beszélek, mert így illik, mert ez a trendi a modern közösségekben, sajnos nem trendi, a retro a trendi, tudjuk, meg az egoizmus a trendi, hogy ki a maga közösségét, szokásrendszerét nyalogatja, és ki nem mozdítható a másik irányába. Tehát amikor valaki mégiscsak evangelizál, akkor a világ mozdult meg, Isten tett meg mindent érte, sikerrel. Sikerrel. Nem fér bele az, amit addig kapott. Látszólag másról szól, de nekem ide rímel és friss élmény. Most a napokban Csóri Sándort találom egyszer csak valamelyik tévécsatornán, és mond egy élményt. Magyarok Világszövetsége gyűlésére 1992-ben meghívtott amerikai atomtudósunkat, Telleredét, és eljött. És egy óriásit beszélgetett ez a két nagy ember egymással. És Teller elmesélte neki, hogy a részletet nem mondott, a honvágy miatt, vagy nem tudom, magyar nyelv gyakorlása, vagy egyéni szenvedély. A teljes adi életművet ő megtanulta, tudja, és élvezi. És rájött az adi versek szépségének titkára, hogy rengeteg metafora van benne. Kicsit magyarítva úgy mondanám, hogy sűrített szépség. És milyen az mennyei atya fantáziája, meg az ember agya. A fizikus a versből tovább lép. Hogy adit olvasva és élvezve jött rá, hogy nem csak maghasadás van a világon, vagyis atombomba, hanem magfúzió is van, vagyis hidrogénbomba. Csóri bele is szól, hogy így jött rá a hidrogénbombára, azt mondja, így, adiból. Világhírű lett. Mögötte a halmozott szépség, valami isteni interferencia, magfúzió. Amikor Jóistennek egyik ölelő karját észlelem, amivel hívogat és nyugtat, aztán a másikkal, amivel védőn ölel, és próbálja a végzetet föltartani, hát akkor ez a keresztnek a titka, ez a magfúzió. Erre mondja Szent Pál korintusi levélébe, hogy Isten ereje és bölcsessége, Krisztus, itt van, ő szólt ma hozzánk.